Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Az idősödő generáció tagjai talán még emlékeznek rá a gyerekkorukban csodált fekete-fehér dokumentum és játékfilmekből, hogy napjaink látványterepes csillogó-villogó autócsodáival szemben a világban egykor még léteztek valódi terepképes járművek. Olyan terepjárók, amelyek úttalan utakon, hegyen, völgyön és erdőségeken át zokszó nélkül tették a dolgukat Afrikában, Dél-Amerikában, vagy a világ legeldugottabb szegletében, gyakran meghibásodás nélkül évtizedekig. Mára ezen modellek utódainak döntő része már jobb létre szenderült, vagy a könnyebbik utat válaszva idomult a mai városi crossoveres divatvilág felszínes elvárásaihoz. Ám akad egy legény a vidéken, amely ma is ugyanazzal a szikár, elnyűhetetlen elánnal gyűri a járhatatlan terepes kilométereket, mint a 72 évvel ezelőtt született őse. A Toyota nagyszerű tudású, eddig több mint 11 milliós eladással büszkélkedő, kőkemény terepjáró bajnokáról van szó, a 7 évtizedes múltú Toyota Land Cruiser modellcsaládja pedig idén teljesen újjászületve kerül az utakra. Hozzánk az európai változat, a Land Cruiser 250 érkezik, tovább öregítve a kategória teremtő erősségeit, a minőséget, tartóságot és a megbízhatóságot. Nem szaporítva tovább a szót, elég csak annyit mondanunk előjáróban. A terepjáró képesség szinonimája ma már mindenütt a világban a Land Cruiser. Izgalmas részletek következnek Varga Zsombortól, a Toyota magyarországi kommunikációs vezetőjétől, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Nagyszerű autóról kell, hogy beszélgessünk a következő 20 percben, annál is inkább, mert gyerekkoromban a Daktari filmtől kezdve egy csomó tudományos ismeretterjesztő filmen át általában, hogy jól emlékszem rá, a Toyota emblémával találkoztam. Ezek úgy kikoptak persze közöttünk, ugye Átkosban nem nagyon lehetett hozzájutni Magyarországon ehhez az autóhoz, de már itt van, és egyre kevesebb a konkurense.
Így igaz, ugye valóban ikonról van szó, 72 évre tekint vissza a modell történelme, és 11,3 millió példányban talált eddig gazdára világszerte, ami óriási darabszám. Annak a szűk 10 milliós klubnak a tagja ezzel, amelyben egyébként a Toyota Corolla is szerepel, a maga 56 milliójával, de itt van ugye ebben a 10 milliós klubban a Yaris, a Camry, vagy éppen a Hilux is. De nem olyan sok modell van így a világon, amely ezt elmutatja magáról, különösen nem egy off-road, hardcore.
Még talán a németeknél
terepjárókat
van ilyen.
Ott vannak, igen, viszont a hardcore off-road terepjárók között talán nem is tudom, hogy van-e a Land Cruiseren kívül még valaki, aki ezt elmutatja magáról. És hát valóban, ahogy mondod, tulajdonképpen ez nem csak a gyerekkornak, meg a gyerekkori filmeknek, vagy ismeretterjesztő filmeknek a hangulatát idézi, hanem hogyha valaha a hallgatók közül valaki járt bárhol Afrikában vagy Ázsiában, legyen szó mondjuk akár egy egyiptomi vagy egy tunéziai vagy marokkói kirándulásról, vagy akár Fekete-Afrika, tehát a Déli-Afrika részekről, akkor gyakorlatilag azt láthatja, hogy a mai napig 35-40 éves modellek még mindig napi használatban vannak elnyűjtetlenül. És erre van egy kedves anekdótám, amikor az előző generációs Land Cruisernek voltunk a bemutatóján, az Namíbiában történt, és mi egy nap korábban érkeztünk ki, és egy átalakított világító toronyban szálltunk meg, és eljöttek a reptér, ez még nem a hivatalos program része volt, és eljöttek a hotelből a reptér, mert csak terepjáróval volt megközelíthető a reptérre, egyébként egy Land Roverrel, egy ilyen 25 éves Land Roverrel, és akkor mentünk a hotel felé, és egyszer csak a Land Rover megadta magát a sivatag kellős közepén, a búró úriember volt telefonálgatásba kezdett, majd egy fél óra érkezett egy 30 éves Land Cruiser, és az újságírók néztek rám, hogy tuti, hogy megszervezted, de nem, és tényleg ott gyakorlatilag ha valaha járt az ember ilyen kempingekben, off-road kempekben, akkor gyakorlatilag 97%-ban Toyota, és ebből is túlnyomó részt Land Cruiserek azok a modellek, amelyekkel nekivávnak az emberek a terepnek. És ez volt az első autó, ami ugye annak idején följutott a Fuji 6. állomására, keréken és nem helikopterrel fővíve, illetve egyébként az érdekesség, talán kevesen tudják, de a Land Cruiser tudja magáinak, ez persze nem standard Land Cruiser volt, a világ leghosszabb föld alatti, bocsánat, víz alatti autózásának a rekordját is. Építettek egy ilyen óriási hosszú, utána 20 méteres levegőző csövet az autónak, és Ausztráliában egy ilyen öblöt átszeltek az autóval, tehát elképesztő, hogy mire képes.
Ami most érkezik Magyarországra Land Cruiser, hogy az a 250-es típusjelet kapja, miért van külön megjelölve volt, ugye van itt egy 300-as is, a 250-es, és aztán még sok egyéb azon kívül, hogy három modell családról, három modell változatról beszélünk.
Így igaz, és ugye a 300-as Land Cruiser, 300-as sorozat, az, amelyet Afrikában, Közel-Keleten és Ázsia és Csendes-óceáni térségben forgalmaznak, sokan ezt tekintik a nagy Land Cruisernek. Ugye ez volt idő, amikor elérhető volt Európában, viszont alapvetően ugye itt az Európai Uniós előírásoknak a 250-es, a Light Duty sorozat felel meg, ugye ez a 300-as, ez a Station Wagon névre hallgat. Ezt az európai változatot Light Duty-nek, vagy sok országban Prado-nak is ismerik. És akkor van még a Heavy Duty, a világhírű 70-es sorozat, ami idén ünnepli a fennállásának 40. évfordulóját. Ez ugye Afrika, Közel-Kelet és Csendes-óceáni piacokon kapható. Ez még mindig az eredeti formában kapható. És az volt a nagy húzása a Toyota-nak tulajdonképpen ezzel az új generációs Land Cruiserre, hogy abszolút visszanyúl a gyökerekhez rengeteg tekintetben, hiszen eredetileg a Land Cruisernek a jelmondata, amit a mai napig tart, ugye, hogy a világ bármely pontjára elvisz, és vissza is hoz onnan, de hogy alapvetően ez egy megfizethető áru hardcore terepjáró volt, tehát tényleg arra szolgált, hogy mindenhova elvigye az embereket. Aztán hogy az elmúlt években elment a luxus autók irányába, és nagyon sokan prémium márkák SUV-jai helyett vették a Land Cruisert. Jellemző volt, hogy amíg a háború miatt a Toyota is be nem zárta a tevékenységét Oroszországban, hogy ott például óriási felvőpiac volt az orosz-ukrán piacon, és hát a full extrás változatokat vitték, tehát kérdezték, hogy milyen extrát lehet még belekérni az autóba, tehát ez egy státuszszimbólum is volt tulajdonképpen, nem feltétlenül használták ki azt, amire valóban képes az autóbár, azért orosz tajgál meg bizonyos terepeken, biztos, hogy azért meg kellett állni a helyét. És most viszont ez a koncepció, hogy visszatérnek a gyökerek sok tekintetben, tehát úgymond egy megfizethető áru munkaeszközként, nyilván az összes ma már elvárt aktív biztonsági rendszerrel, hangvezérléssel, Apple CarPlay Android autóval, tehát minden, amit a mai személyautóval elvárunk, azt tud. Viszont például nagyon fontosnak tekintették azt, hogy nem csak dizájnban térjünk vissza a gyökerekhez, hanem az egyszerű szerelhetőségben alkalmazhatóság. Most az rengeteg
alvász például, ugye ez nagyon lényeges. Alvázas,
persze, de hogy rengeteg olyan alkatrészt alkalmaznak az autóra, ami könnyen cserélhető, vagy akár a helyszínen, tehát hogyha mondjuk a sivatag kellős közepén történik valami baleset, és pótolni kell egy alkatrészt, akkor akár rögtön az alkatrészekkel pótolni lehessen.
Mint a Trabant idején.
Hát gyakorlatilag igen, vagy mint az ős Land Cruisereknek az idején, ami elképesztő, tekintve az, hogy mit tud az autó. És ugye egyébként a formavilágában pedig abszolút ezt a korábbi sorozatot, 50-es sorozathoz köszön vissza, vagy tekint vissza az autó, és egy robosztus, klasszikus formavilágú autót alkottak meg, ami jól fog öregedni.
Majd 5 méteres ugye az autó, 4,9 méter hosszú, viszont nálam van egy két fotó, az két különböző autót mutat, mégis ugyanaz a modell. Mitől van az, hogy például az elején az egyik körlámpát kapott, a másik pedig téglalap alakút?
Hát ugye lesz egy limitált sorozat, vagy hát van egy limitált sorozat, amit nagyjából is kapkodtak már előrendelések kapcsán, ami a kereklámpás kétszínű, tehát felül bézs vagy
klasszikus
fehér
megoldást, igen.
Oldalt pedig ugye homoksárga vagy kék színben rendelhető. Ez a limitált sorozat egyébként árban is egy magasabb árfekvés jelent, de a standard Land Cruiser pedig, egyébként úgy tudom, hogy a standard Land Cruiser rendelhető lesz majd kereklámpával és a fix lámpával, ezt ennek még utána kell járnom, viszont alapvetően ezek a stílusjegyek a klasszikus limitált szériás First Edition-re vonatkoznak.
Nekem nem áll rendelkezésre fontos terepjáróhoz ismert, vagy adott információ például a hasmagasságról, a terepszögekről. Annyit tudok egyébként, hogy 4,9 méter hosszú, 1,93 méter magas és 1,98 széles a kocsi, és a tengelytávja közel 3 méteres, 2,85 méteres a tengelytáv, tehát egy nagy tengelytávú autóról van szó. Terepszög az valakinek ez jó lehet, én nem tudom. Nem.
Ezeket még várjuk a végleges gyárjátokat, tehát ugye most még nem kezd meg a forgalmas, minden tekintetben egyébként tovább lépett az előző generációhoz képest, mert ugyancsak meggyőző volt. Egyetlen alkalom volt, amikor újságírók találkozhattak már a Land Cruiser, ez most néhány hete Skóciában egy úgynevezett MIDI Engineer event volt, amikor a fejlesztő mérnökkel találkozott Európából.
Ez a gyártás előtti, nem?
Igen, ez Európából 75 újságíró, Magyarországról egy kolléga volt velünk, és gyakorlatilag ez még az a szakasz, amikor még az újságíróktól érkező visszajelzéseket és visszacsatolásokat is fontolóra tudják venni a sorozatgyártás megkezdése előtt. Nyilván nem fogja teljesen átalakítani az autót, de hogyha egy-két jó ötlet vagy finomításra szorul, akkor ezt megteszik, de jól mutatja azt, hogy a Toyota mennyire bízik az autóban, hogy összesen 4 darab autónk volt Európában, és erre szerveztek Skócia hegyeiben egy olyan hardcore eseményt, ahol 75 újságíró 2 héten át egymás után tesztelte, nyűjtte, nyúzta az autót. Amikor én voltam, az első turnusban voltunk, akkor gyakorlatilag ilyen vad hegyi folyón vezettünk át 70 centis magas gázlómérséget, tehát ott még olyan magas volt a víz, és elképesztő sár volt, de ugye Skóciában elég változékony az idő, és láttam, a kollégák posztoltak, a portugál kollégák például már akkor voltak az utolsó turnusban, amikor pedig leesett a hó, és majdnem jeges, egyébként alacsonyabb vízen, de jeges úton kellett átmenni, és ott pedig a havas, saras tereppel kellett megküzdeniük. Én annyit elmondhatok, hogy nyilván én sokat utaztam a világban, mivel vezettem offroadereket, de nem vagyok egy hardcore terepjére felhasználó, de engem abszolút meggyőzött, sőt a velem lévő újságíró kolléga, pedig amikor átment a terepen, azt mondta, hogy tulajdonképpen nem vezetettem, az autó vitte át ezen az ügyön, de hogy megdöbbentő volt, ilyen nagyon hosszú, szomközépigérő Skót gumicsizmát kaptam, és abból videózgattam kívül az autót, hát elképesztő volt, amit volt.
Csak címszavakban mi a különbség az előző modell és a mostani új Land Cruiser között? Ugye Alvázas egy új globális platformra épített, létrevázra készül, kezelhetőbb, kiemelkedő, közvetlenül vezethető az autó. A terepképessége jelentősen javult, elektromos szervókormány kapott elsőként, ugye szétkapcsolható első stabilizátort, átdolgozott 2.8-as turbódizelmotor, egy 8 fokozatú automata váltóval, és jön hamarosan majd egy 48-os lágyhibrid változat dízelhez idomítva. Körülbelül ezek itt nagy vonalakban.
Igen, és akkor, hogyha itt a fő számokat, vagy fő dolgokat elmondtad, akkor érdemes egy kicsit a finomságokba is belemenni. Egyrészt például az, hogy ugye tehát maga a forma, világ és a kialakítása az nem csak a szívek megdobogtatását célozza, hanem ugye a sokkal egyszerűbb forma kivitel, az gyakorlatilag a terepen fizetődik ki leginkább. Egyrészt például ugye a motorháztetőt a ilyen homorúra alakították ki, a két széle kicsit magasabb, hogy a sofőr az mindig lássa azt, hogy hol van pontosan az autó széle, míg az orrész az pedig kicsit befelé ível, azért, hogy ugye jobban látható legyen. A lámpák is kifejezetten magasra vannak húzva, hogy elkerüljék a sérülés veszélyt. Az oldalsó lökhárítók, azok könnyen cserélhetőek, tehát hogyha bármilyen sérülés vagy egyébben, akkor ez cserélhető. Érdekes, hogy a szemből érkező légbeömlőket, azokat magas sebességben tényleg automatikusan bezárja az autó a légellenállás javítása érdekében, illetve kapott az első kerekeket is egy bizonyos ilyen légterelőt a légellenállás csökkentése érdekében, viszont ezek ilyen rugalmas anyagból készültek, tehát a terepen nem fognak sérülni, és nem fogjuk otthagyni őket, hogyha lemegyünk a terepre. Ugyanígy ezért csökkentették az oldal magasságát is, tehát alacsonyabbra került az ablaknak a kezdőpontja.
Az övvonal, tehát jobban kilát.
Így van, tehát sokkal jobban kilátunk az autóból. Ugyanez a visszapillantó tükör is emiatt alacsonyabbra kell. Tehát minden azt szolgálja, amellett, hogy egyébként egy 360 fokos kamera, fizeti kamera segíti a mi tájékozódásunkat, tehát minden azt szolgálja, hogyha nem hagyatkozunk az elektromos rendszerekre, akkor is a minimálisra csökkentsük azt a kockázatot, hogy az autó ugye megsérül, vagy elakadunk valamiben. És hát akkor itt ugye még csak a külső apró finomságokról beszéltünk, de például ott van a belső kialakítás is, hogy kifejezetten az első két ülés, az a terepezésre lett kialakítva. Évekig fejlesztették, hogy a legideálisabb deréktámaszt nyújtsa, vagy éppen a kormány kialakítás is azt szolgálja, hogy esetleg visszarúgna a kormány, amit egyébként pont az említett elektromos szervó is csökkent, de hogyha visszarúgna a kormány, akkor csökkenjen a kézsérülésnek a veszélye. Ugye az autó az egyébként 5 és 7 üléses változatban is elérhető, az 5 ülésesnél is, tehát a második ülésről az 60-40 arányban osztott, a harmadik üléssorban lévő két ülés azt pedig teljesen síkra tudjuk hajtani, tehát egy alapvetően is a korábbi generációval nagyobb csomagtartót tökéletesen ki tudunk használni. Egyetlen, bocsánat, csak még egy érdekes, hogy egyetlen dologban szakította az Land Cruiser örökséggel, hogy eddig ugye a Land Cruisert mindig oldalra nyitottuk az ajtót.
A hátsó ajtót.
A hátsó ajtót, ez évek óta őrizte tulajdonképpen az első generáció előtt főhajtásként a Toyota, na most ez a praktikusság miatt fölfelé hajtódik, viszont osztottan hajtható, tehát gyakorlatilag csak az ablakot is ki tudjuk nyitni, csak be kell dobálnunk valamit.
2,8 literes turbómotor hajtja, dízel. Nagyon érdekes, hogy azért dízel ezen a téren ragaszkodik a Toyota.
Egyelőre még igen, ugye ezt korábban is bejelentették, hogy 2025-től egyetlen olyan autónk sem lesz, ami ne lenne elérhető részben vagy teljesen elektromos hajtása, hát megkapja majd ugye a light hybrid hajtást.
De ez ugyanez a dízel.
Ugyanez a dízel rendszerrel, 48 voltos hybrid hajtást kap majd, viszont egyelőre, ugye, tehát azt láttuk, hogy ennek a Land Cruisernek készült már egyébként pont novemberben Tokióban mutatták be a tanulmányautóját, ami egy akkumulátoros elektromos kivitel. Tehát valószínű, hogy érkezik majd a következő években ehhez hasonló megoldás is, viszont egyelőre azt gondolom, hogy a Toyota úgy gondolja, hogy pont azon a, tehát azok között a körülmények között, amikor ennek az autónak el kell tudnia menni akár 1000 kilométereket, anélkül, hogy a városi infrastruktúrával találkoznak.
A dízel az alkalmas.
A dízel az alkalmas, meg a dízelnél ugye föl tudjuk rakni a plusz kannákat, és tudjuk vinni magunkkal. Az elektromos töltést addig, amíg mondjuk nincs elektromos generátor a sivatagban, vagy éppen mondjuk nem hidrogén generátort viszünk magunkkal, vagy hidrogén zömegcellával oldják meg, addig ez még nehézkes, ezért ez kézenfekvő választás.
204 lóerős ugye a dízel. Elég egy ekkora batárnak a mozgatásához is, meg mondjuk 3,5 tonna teher vontatásához, mert ezt ígéri a gyár.
Abszolút, egy elképesztően dinamikusan lehet vele közlekedni, miközben pedig ugye a fékrendszert is továbbfejlesztették, tehát hogy ne csak száguldan lehessen vele, hanem megállni is. Tehát mi vezettük városi utakon is, illetve az persze röviden, mert amit elhagytuk a várost, inkább a vidéki kanyargás, majd pedig kezdődött a hardcore off-road rész, de gyakorlatilag országúton, terepen egyaránt bőven kiszolgált az autót az erőforrás.
A gyáriak egyébként azt írják egy ismertetőben, hogy 50%-kal nőtt a váz és 30%-kal a teljes karosszéria merevsége, olyan megoldásokat alkalmazott, tehát az előd modellhez képest is összehasonlíthatatlan élményt nyújt a terepezéskor az autó viselkedése.
Így igaz, gyakorlatilag nem volt olyan szituáció, ahol az autó ne állt meg a helyét itt azon a teszten sem, ahol ugye mi teszteltük Skóciában. Elviekben készül majd egy őszi nagyobb teszt, ahol pedig megint egy másik terepen fogjuk kipróbálni, akkor már szélesebb, újságírók szélesebb körével. Az az érdekes, hogy egyébként Simoja majd egy új tesztközpontja a Toyotának most adták át a végleges létesítményt, de hogy ott külön a Land Cruiser fejlesztésére kialakítottak egy D-blokk nevezetű blokkot, ahol gyakorlatilag a világ legkeményebb terepeit reprodukálták, a kavistól, a murván át, a sára, tehát minden. Emellett azonban nagyon-nagyon intenzív tesztelése folyt az autónak Afrikában és Ausztráliában a legkeményebb terpeken, illetve egyébként még a skandináv országokban is, hogy a hóval is megbirkózzon.
Ugye ennél az autónál a differenciál rendszert motorosan átállították egy szolenoidosra, és ezért 85%-a gyorsabb maga a reakció ideje, tehát nem tud megcsúszni, nem fog elakadni az autó, és az nagyon lényeges, hogy ugye elektronosan szétválasztható a diffi zár, szintén, hogy mondjam, nem egy általános megoldás, pláne ebben a szegmensben.
Így igaz, alapvetően egyébként ugye állandó összkerék meghajtással szerelt az autó, de hogyha ugye alacsonyabb sebességbe kapcsolunk, akkor pedig ugye kifejezetten az a szétkapcsolható differenciálzár is arról szolgál, meg ugye a tengelyen szétkapcsolatosság, hogy ugye a különböző oldalterepszögeket még tovább javítsuk, és így tudjon dolgozni az autó. Egyébként elképesztő korrózióvédelmet is kapott az autó, frissítették az osztóművét az autónak, és hát ugye a legmagasabb terepképességet, biztosító kezelhetőséget érték el ezáltal. Egyébként országúton és terepen egyaránt.
Nekem nagyon érdekes, egy percünk maradt, de ezért el kell mondanom, hogy az első felfüggesztés a gyári anyag szerint egy új független kettős keresztlengőkörös rendszerrel oldották meg, ami nagyon érdekes egy terepjárónál, hátul pedig négy lengőkörös merevtengelyes teszt, ez is egy átdolgozott felfüggesztés. Hát az ember azt gondolná, hogy sima rugós megoldás lenne az optimális, ezek szerint mégis működik egy igazi terepjáról egy négy lengőkaros, de merev tengelyes megoldás.
Így van, pont azért, hogy ugye elképesztett bármikor, hogy kerekünk levegőt.
Az idő nagyon elszalad, viszont már nagyon érdekelne még, hogy mikor találkozhatunk itt test közelben Magyarországon ezzel az újdonsággal?
Várhatóan ősszel érkeznek az első példák a kereskedésbe.
Annál előbb nem.
Annál előbb nem. Az első ilyen szélesebb körű újságírói tesztet is ősszel tervezik. Ugye a limitált szériának volt egy ilyen online kampánya, és akik szerettek, azok feliratkozhattak rá, de a példányok azok.
Addig kapható az előbb modell?
A készlet erejéig még igen.
Aha. Hát, és még annyit érdekel, hogy ebből mennyit tudnátok eladni, mit gondolsz? Rendes évben nem, mert ugye nem egy ilyen törtévben.
Hát Magyarországon ez 300-400 darabot is
elérheti
akár. Tehát ez egy, a Land Cruiser, illetve a Highlander, az mind a kettő a saját szegmens, tehát egy szegmensbe tartoznak, csak hogy a Highlander az egy SUV, Land Cruiser pedig egy igazi offroader, tehát ők vezetik a szegmensük értékesítését, ketten együtt pedig azt hiszem talán a 40%-át teszik a szegmensnek, úgyhogy bőven lenne.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Toyota magyarországi kommunikációs vezetőjét hallották.
Köszönöm, hogy itt lettem.